Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Lehetséges-e a munkaidő csökkentése? Erre a kérdésre keresi a választ az MTA Lendület programjának támogatásával Antal Miklós, humánökológus, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen alakít kutatócsoportot.
Kutatásuknak az egyik alapkérdése az, hogy miként mérhető a munkaidő. Ez tulajdonképpen kérdés?
Hát gondoljon bele egy olyan munkában, mint például az enyém. Tehát amit most csinálunk, az nekem munka, vagy nem munka. Tehát tulajdonképpen én ugye most a saját munkámról beszélek, annak a valamiféle popularizálása folyik. Ez az én szakmámnak a része, vagy a nem része? Vagy amikor olvasok a témához kapcsolódó sajtóhíreket, az a része, vagy nem része? Hogyha mondjuk ezt szombaton teszem, mert érdekel, vagy amikor elmegyek futni, és közben azon gondolkodom, hogy mondjuk a munkaidő csökkentésnek milyen pozitív és negatív hatása lehetnek, az mennyiben része a dolgoknak. Tehát például az ilyen kreatívabb munkáknál a munkaidő mérhetősége az szerintem egy komoly fejtörést okozó téma, és ahogy változik a gazdaságnak a szerkezete, azért egyre több ilyen kreatív munka jön létre, vagy legalábbis ez a hipotézisem, hogy viszonylag ebbe az irányba megyünk. Nyilván vannak olyan feladatok, amiknek az esetében a munkaidő nagyon jól mérhető, tehát hogyha valaki egy gyártósornál dolgozik, ott mondjuk ez a kérdés kevésbé merül fel. De van rengeteg olyan munka, aminél a kettő között vagyunk valahol, és akkor vannak olyan részei, amik jól mérhetők, másik részei pedig kevésbé jól mérhetők. És érdekes, mert akár mondjuk egy szakmán belül is lehetnek eltérések. Tehát beszélgettünk mondjuk ezekről a mérhetőségi kérdésekről a kollégákkal, és vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ő munkaidejük az nagyon jól mérhető, én pedig úgy gondolom, hogy az enyém pedig nagyon rosszul. De hogyha mondjuk a ilyen kreatív tervezői szakmákra gondolunk, vagy mondjuk arra a szakmára gondolunk, mondjuk a bátyám egy programozóként dolgozik, egy nagy informatikai cégnek, rengeteg olyan kérdés van, amin sétál hazafelé, és gondolkodik, hogy hogyan lehetne azt megoldani. Esetleg otthon még kicsit bekapcsolja a számítógépet, gondolkodik rajta, de közben megnéz valami mást is. Tehát ugye a nagy hozzáadott értékű munkák esetében, sok esetben szerintem ez egy elég komoly kérdés lesz. Ez, amit én mondtam, ez mind a fizetett munkaidő volt. Ugye van egy csomó nem fizetett munka, tehát most a házi munka, vagy olyan munkák, amik mondjuk egy háztartáson belül adódnak, és amiknek az esetében ugye ki lehet mondjuk jelölni, hogy jó, ez az én feladatom, ez a partneremnek a feladata. Ezekben az esetekben ugye a munkaidő, mondjuk a partnereknek például a fizetett munkaideje, a nem fizetett munkaidőn keresztül csatolva lehet. Tehát, hogyha én például rengeteg fizetett munkát végzek, és alig dolgozok valamit otthon, akkor lehet, hogy rá rengeteg nem fizetett munka hárul, és ezért például az ő fizetett munkaideje más lesz. És akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán kire vonatkozóan mérjük a munkaidőt, tehát, hogy most ezt egy háztartásra vonatkozó, vagy egy egyénre vonatkozóan érdemes mérni, hogyha mondjuk meg akarjuk azt állapítani, hogy a munkaidő és mondjuk a környezeti hatások között milyen kapcsolat van.
Miért lehet fontos vagy érdekes a munkaidő csökkentés?
Több szempontból nagyon fontos vagy érdekes. Egyrészt ugye életminőség szempontjából. Tehát van egy csomó ember, aki úgy érezheti, hogy az életminősége javulhat akkor, hogyha csökken a munkaideje. Nyilván itt fölmerül a kérdés, hogy milyen módon történik a munka csökkentése, arányosan vagy nem arányosan csökken a fizetése, vagy esetleg nem is csökken a fizetése. Ugye ezek olyan dolgok, amik az életminőséget más oldalról befolyásolhatják. Aztán egy másik nagyon fontos dolog az ugye a környezeti hatások, én ebből az irányból indultam el. Ugye a mai gazdasági rendszerben van egy nagyon erős produktivitási csapda, ami arról szól, hogy ugye a cégek próbálják a munkaerő produktivitását folyamatosan növelni, és hogyha ez sikerül nekik, akkor egységnyi termék vagy szolgáltatás állításához kevesebb időre lesz szükség. Ez viszont azt jelenti, hogy ha a termelésük az változatlan marad, akkor kevesebb emberre van szükség, vagyis nő a munkanélküliség abban az esetben, hogyha a munkaidő változatlan. És akkor ugye, hogyha nő a munkanélküliség, akkor ezeket a munkanélkülieket valamilyen más szektorba kell foglalkoztatni, hogy mégse legyenek munkanélküliek. Ugye ebből viszont az következik, hogy van egy növekedési kényszer a rendszerbe, ez a növekedési kényszer viszont környezeti szempontból fenntarthatatlannak tűnik. És akkor az a kérdés, hogy lehet-e erre az a válasz, hogy ahelyett, hogy növeljük a termelésnek a mértékét, ahelyett csökkentjük a munkaidőnek a mennyiségét. És akkor ez potenciálisan egy ilyen nyerő-nyerő helyzet lehet, hogy a környezeti szempontból nem növeljük a terhelést, miközben életminőség szempontjából javulhatunk el. Az, hogy itt lehetnek különbségek abban, hogy mondjuk egy társadalom mit választ, az jól kimutatható, tehát a nemzetközi összehasonlításokra ránézve azt lehet látni, hogy nagyon különbözők mind a munkaidő adatok, mind a környezeti terhelés adatai. Most mondtam egyet, hogy az életminőség, mondtam egyet a környezeti szempontból, de nyilván gazdasági szempontból is ott van a kérdés. Ugye a válaszban tulajdonképpen ugye a munkanélküliség felmerült. Ugye kérdés az, hogy például mondjuk a mesterséges intelligencia, hogyha tényleg beváltja hozzáfűzött reményeket, és sok helyen kiszorítja az embereket, akkor erre lehet gazdasági szempontból is egy racionális válasz a munkaidő csökkentése.
Kutatásai során nemzetközi példákat is szem előtt tartanak majd. Mi lesz a legfontosabb példa, ami majd az önök szem előtt lebeg?
Tulajdonképpen mi egy alternatíváját keressük a mostani gazdasági rendszernek abban az értelemben, hogy egy más célt keresünk, tehát azt keressük, hogy vannak-e olyan csoportok, vannak-e olyan társadalmi csoportok, ahol az emberek úgy érzik, hogy ez egy új vízió számukra, hogy ez egy jobb dolog, mint mondjuk, amit a 20. század közepe óta a nyugati társadalmak próbáltak megvalósítani. Tehát azt keressük, hogy milyen társadalmi csoportok számára milyen feltételek mellett lehet ez egy alternatív vízió, amit az emberek szívesebben választanának, mint az, ami korábban volt. És ugye ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy az emberek mit szeretnének, hogyha az emberek ezt nem szeretnék, de mégis rájuk van kényszerítve, akkor az nem biztos, hogy pozitív hatásokkal fog járni, tehát az életminőség szempontjából sem jó, meg abból a szempontból sem feltétlenül jó, hogy akkor az emberek keresni fognak alternatív megoldásokat, és mondjuk fekete munkát fognak végezni. Tehát mi azért keressük azokat a csoportokat, ahol ez népszerű is lehet, mert azt gondoljuk, hogy a megvalósíthatóság szempontjából ez az, ami elő.
Mik lehetnek ezek a csoportok, hol lehet realitás a munkaidőcsökkentés?
Minket elsősorban ezen a projekten belül az a munkaidőcsökkentési típus érdekel, ahol arányosan csökken a fizetés is. Vagy ha nem is arányosan, de csökken a fizetés is. Végülis, hogyha azt a motivációt nézzük, hogy ez környezeti szempontból jó lehet, akkor az világos, hogy a fogyasztás csökkentését a fizetés csökkentés segíti elő. Ugye az, hogy ennek hol lehet realitása, viszonylag világos, tehát ez nem a szegény országokban igazán reális, hanem ott, ahol az emberek elértek egy olyan szintet, mondjuk a bevételi szintet, ahol a fogyasztás növekedése már nem okoz nagy jólétbeli növekedést. Ugye a bevételek, tehát a fogyasztás növekedése és a jólét közötti összefüggés, az egy sokat vizsgált összefüggés, és azt lehet látni, hogy egy ilyen kilaposodó függvény, tehát a fogyasztás növekedése egy határon túl már kevés jóléti hozzáadott értékkel rendelkezik. Nekünk ezek a csoportok lehetnek igazán érdekesek, ahol már nem nagy a jólét növekedése egységnyi fogyasztás növekedésének a hatására, és ez pont egy olyan csoport egyéb, amelyik a fogyasztás szempontjából a legjelentősebb, tehát ugye, hogyha aránylag gazdag emberekről beszélünk, akkor az ő fogyasztásuk nyilván jóval magasabb, mint a többiek, és azért környezeti szempontból is jelentős az ő csoportjuk. Tehát elsősorban azokat a gazdag országokat fogjuk vizsgálni, ahol szélesebb társadalmi csoportok számára lehetséges ez. És ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon senkinek nem lehet ez lehetséges. Nekem is van olyan a családomban, aki 4 napot dolgozik 80%-os fizetésért, és nagyon jó választásnak tartja ezt, de azért a szélesebb társadalmi csoportok várhatóan inkább a gazdag országokban engedhetik ezt meg maguknak.
A lendületcsoport nagyjából 5 évig dolgozik, 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye ez egy nagyon komplex, tehát a maga a kutatási terület nagyon komplex, nagyon sokféle kérdést vet fel. Nem várható eredményeket fogunk kapni, amik mondjuk általános érvényűek és mindenféle feltételektől függetlenül egy új víziót jelenthetnek az emberek számára. Én azzal lennék elégedett, hogyha tudnánk azonosítani olyan feltételeket, amelyek ennek az új víziónak a megvalósulását elősegítik. Tehát, hogyha meg tudjuk mondani azt, hogy körülbelül milyen jövedelmi viszonyok, körülbelül milyen társadalmi viszonyok, körülbelül milyen kulturális háttér az, ami elősegíti ennek a megvalósulását, azt nagyon komoly eredménynek tartanám. Ugye itt, mivel egy nagy társadalmi vízióról beszélünk, ezért, hogyha kicsi dolgot hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy egy ilyen típusú változás bekövetkezzen, én azt gondolom, hogy azzal már egy nagyon jelentős dolgot tettünk. Ugye ez egy olyan téma, aminek a kommunikációja nagyon fontos. Tehát, hogyha 5 év múlva beszélgetünk, és tudok mondani olyan feltételeket, tudok mondani olyan tényezőket, amik elősegítik ezt a dolgot, akkor azt gondolom, hogy abból a szempontból nagyon hasznos dolgot csinálok, hogy akkor rá tudok mutatni, hogy ahhoz, hogy ebbe az irányba tudjunk menni, a következő típusú változtatásokra van szükség. És itt ugye fölmerülnek olyan kérdések, hogy mit tudok mondani arról, hogy például milyen motivációi vannak azoknak az embereknek, akik ezt a dolgot szeretnék az életükben megvalósítani. Tehát, hogy mik azok a kulturális tényezők, amik mondjuk ezt elősegítik. Mik azok a gazdaság gazdasági szabályozások, amik ezt elősegítik. Tehát például mondjuk a különböző adóknak a mértéke, a személyi jövedelemadó például, vagy a fogyasztási adó kell, hogy magasabb legyen annak érdekében, hogy egy ilyen típusú dolog megvalósulhasson. Melyek azok a cégeken belüli munkaszervezési megoldások, amik ennek a megvalósulását elősegíthetik? Ezek mind olyan kérdések, amik számomra nagyon izgalmasak, vagy például melyek azok a politikai gazdaságtani küzdelmek, amikre oda kell figyelni, melyek lesznek azok a csoportok, amik akadályozni fogják ezt, és melyek lesznek azok a csoportok, akik támogatni fogják az ilyen típusú változásokat. Ha ezekről a dolgokról tudunk majd mondani valamit együtt a csoporttal, akkor világosabb lesz az, hogy mik az akadályai és mik a lehetőségei ennek a víziónak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.